Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Varga Berta Dávidnak hívnak, az Antenna Hungáriától érkeztem. Feladatomat tekintve a műszaki fejlesztési és támogatási osztályon dolgozom, és egy műszaki csapatnak vagyok a tagja, akinek az a feladata, hogy megvalósítsa a digitál dividend miatti frekvenciacseréket ebben az évben, illetve a hálózatbővítéseket ebben az évben, illetve az elkövetkezendő időszakokban. Miről is lesz szó? Szeretném néhány mondatban összefoglalni, miről szeretnék beszélni a mai napon. Egyrészt szeretném definiálni azt, hogy mi is az a digitál dividend, vagy más néven digitális hozadék, amely előtt állunk, és ez okozza az Antenna Hungária számára azt a feladatot, hogy frekvenciacseréket kell végrehajtani a DVB-T hálózaton. Ezután összefoglalnám azokat a műszaki dolgokat, hogy mi is az előnye a digitális átállásnak, milyen mennyiségi és minőségi hozadéka lesz ennek. Beszélni fogok arról, hogy a magyarországi DVB-T hálózat hogyan fejlődött a jelenlegi állapotára, illetve hogy a mostani időszakban mik a DVB-T T2 technológiában alkalmazott trendek a gyártás technológiában, milyen frekvenciacserék válhatók az idei évben, ezek milyen műszaki kihívások elé állították az Antenna Hungáriát, mind műszaki oldalon, mind pedig szervezési oldalon, illetve röviden összefoglalnám azt is, hogy az analóg lekapcsolás után milyen hálózatbővítések várhatók. Ahogy nem olyan rég még Kolos Tibor tanár úr tanította, mindig az előadásomat egy definícióval kezdeném, mégpedig azzal, hogy mi is az a digitál dividend. Az ITU definíciója szerint a digitál dividend, vagy más néven digitális hozadék, azt a felszabaduló rádiófrekvenciás spektrumot jelenti, amely akkor keletkezik, hogyha az analóg földfelszíni műsorszóró szolgáltatásokat felváltják a digitális átviteltechnikával rendelkező technológiák. Mit is jelent ez ugye ebben az időpillanatban? Hát egyrészt megjelentek már a műsorszórásban is ugye a szórt spektrumú technológiák, nevezetesen is az OFDM, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az OFDM és az MPEG kódolás lehetőséget nyújt arra, hogy egy programot egy multiplexben összegezzünk, és gyakorlatilag egy frekvencia segítségével több programot, több műsortartalmat továbbítsunk. Van még egy fontos sajátossága ennek, ugye az OFDM lehetőséget nyújt SFN hálózatok kialakítására, lévén az OFDM keretben lévő védelmi intervallumnak köszönhetően, és ennek az egésznek a következményeképpen lehetőségünk van arra, hogy az analóg földfelszíni tévé által használt frekvenciákat felszabadítsuk, leredukáljuk, és gyakorlatilag ezt átfordítsuk digitális földfelszíni műsorszórás számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti jelen pillanatban, hogy a CH61-től 69-ig terjedő frekvenciaablakot nekünk föl kell szabadítani, és gyakorlatilag teljes egészében el kell hagyni. Az Antenna Hungárián kívüli világnak viszont ez azt jelenti, hogy ez a legfontosabb sávbővítési lehetőség például a mobilipar számára az 1 GHz alatti frekvencia tartományban. Mik is a digitális átállásnak a mennyiségi és minőségi hozadékai? Az MPEG kódolás kép- és hangtömörítési eljárásoknak a megjelenésével gyakorlatilag a stúdióban megjelenő 270 megabit per szekundumos jelet képesek vagyunk akár 130-szoros tömörítési arányjal kisebb méretre redukálni, amely azt jelenti, hogy gyakorlatilag természetesen függve attól, hogy az egyes hívőket hogyan moduláljuk, milyen védőintervallumot és kódarányt használunk, 8-10 darab SD csatornát tudunk egyetlen egy multiplexen átvinni. Gyakorlatilag ez az SD tartalomra vonatkozik. Jobb képminőséget tudunk biztosítani a HD tartalmakkal, több és jobb minőségű hangcsatornát tudunk továbbítani, mint analóg technológiával, hiszen itt lehetőség nyílik arra, hogy akár többnyelvű hangcsatornákat és hangsávokat is továbbítsunk, illetve lehetőség van arra, hogy kiegészítő szolgáltatásokat biztosítsunk, mint például az elektronikus programkalauz, vagy más néven közismertebb nevén az EPG. A DVB-T-nek van egy másik nagy előnye, méghozzá az, hogy masszív hiba javítási eljárás dolgozik alatta. Ugye gyakorlatilag háromféle minőségjavító vagy hibajavítási eljárásról beszélhetünk. Van egy belső belső kódolás, a Viterbi kódolás. Ezen kívül van egy Reed Solomon hibavédelem, és van egy interleaving, kétszeres interleaving is van a DVB-T-ben, amelynek következtében nem az a jelenség áll elő vételi minőség romláskor, mikor a videójelzaj viszony leromlik, mint analóg tévénél, hogy szemcsésedni fog a kép, hanem gyakorlatilag egészen addig, amíg a bit hibajavítás dolgozik, tökéletes képet és hangot kapunk DVB-T vétel esetén. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 26 decibeles jelzaj viszonyig nem áll elő az úgynevezett cliff effektus, ami azt jelenti, hogy kártyavárszerűen összeomlik a DVB-T vétel, hanem addig kielégítő vételt tudunk biztosítani. Másik fontos előnye a szórtspektrumú technológiáknak a megjelenése, nevezetesen is az OFDM, amely lehetőséget biztosít, ahogy előbb elmondtam, arra, hogy több műsortartalmat egy multiplexbe továbbítsunk, illetve mivel nem egy dedikált vívőn továbbítjuk, hanem több ezer vívőn továbbítjuk az adattartalmat, ezért sokkal jobban védettek vagyunk a hely és a frekvencia függő fading hatások ellen. Ami, ha nem is kifejezetten adástechnikai oldalon, de vételi szempontból mindenképp azt jelenti, hogy nagyobb, kisebb adóteljesítménnyel nagyobb vételkörzetet tudunk biztosítani. Spektrumhatékony, ahogy említettem, egy frekvencia, egy program helyett a DVB-T egy frekvencia, egy multiplex, és az MPEG kódolástól függően több programtartalmat tud továbbítani, illetve lehetőség van SFN hálózatok kialakítására, amely nagyon spektrumhatékony, hiszen akár fél magyarországi területek lefedhetők egyetlen frekvenciával. Energetikai előnye is vannak természetesen, ahogy mondtam, kevesebb adó és kisebb adó teljesítmények elegendők ugyanakkor a vételi körzetek kialakítására. Hogy is néz ki a mai DVB-T hálózatnak az állapota, és hogy indult ez az egész történet? 2008. júniusában indult meg a tesztsugárzás az Országos Mikrohullámú Központból Budapesten a Széchenyi hegyről. Ezt követően 3-4 hónapon belül aláírásra került az Antenna Hungária és az NMHH között a DVB-T hatósági szerződés, melyet 2008. decemberében azt követett, hogy három nagy telephelyen, OMK-ban, Szentesen és Kaphegyen két multiplexen elindult a DVB-T sugárzás. Ezzel egy időben, ezzel párhuzamosan 2008. decemberében Budapesten megkezdődött a DVB-H kísérleti sugárzása 38-as csatornán, amelyet, mint tudjuk, mára befejezett az Antenna Hungária, hiszen nem mondható túlzott sikertörténetnek. 2009-ben 11 telephelyen tovább bővült a DVB-T sugárzás, ebből 9 nagy teljesítményű gerinctelephely és 2 közepes teljesítményűnek mondható, de a debreceni telephely már majdnem nem nagy teljesítményű, hiszen 1 kW-os adóberendezéssel rendelkezünk ott. 2010-ben 4 nagy teljesítményű telephelyet, Sopron, Csávajt, Gerecsét és Komádit indított el az Antenna Hungária szintén két multiplexel, 3 közepes teljesítményű telephelyen, Békéscsabán, Hármas Határhegyen és Karcagon indult el DVB-T sugárzás szintén két multiplexen, 3 kis teljesítményű telephelyen, Mór, Ózd és Tatabánya telephelyen. Tatabánya azért szerepel pirossal, hiszen az induláskor még gapfiller üzemmódban működött. Később szótejtek arról is, hogy mit jelent a gapfiller üzemmód, de mára átálltunk alapsávi üzemmódra vele. Illetve 3 telephelyen gapfiller üzemmódba indultunk el, Kaposvár, Salgótarján és Sopron erőmű, ezek voltak az első telephelyek. 2011-ben tovább bővült a hálózat, leállítottuk természetesen a nem túl sikeres története miatt a DVB-H tesztsugárzást, illetve elindítottuk a már kiépített BMUX hálózatot, mindegyik már meglévő DVB-T telephelyen, és innentől kezdve folyamatos fejlesztés, 3 multiplex telepítés folyt az Antenna Hungáriánál. 2011-ben 3 nagy teljesítményű telephely, Aktelek, Fehérgyarmat és Miskolcavas kezdte meg sugárzását, 2 közepes teljesítményű, 5 kis teljesítményű és 12 gapfiller, mint 3 MUX-on. 2012-ben elindult Pécsen a B-multiplex sugárzása, ezzel együtt előállt, hogy már a B-multiplex is 56 telephelyen van jelen, illetve 5 közepes teljesítményű, 5 kis teljesítményű, 5 gapfiller és 1 átjátszó került letelepítésre a tavalyi évben. Jelen pillanatban az mondható, tehát, hogy 3 multiplexen van jelen a DVB-T Magyarországon, a MUX A jelű, MUX B jelű és MUX C jelű. Sorrendben a lefedettségek 98,5%, 89,5% és 98%-os lakossági lefedettség. tapasztalható. A MUX-án 60, a MUX-án és a MUX-én is 65 telephelyen vagyunk jelen, a MUX-B pedig 56 telephelyen. És az egészet tekintve mindhárom multiplexen összesen 31 csatorna nézhető jelen pillanatban DVB-T technológiával. Át is nyargalnék arra, hogyha, mivel elérkeztünk a jelenlegi állapothoz, hogy mik is most a DVB-T technológia trendjei. Úgy, mint minden más iparágban, és a gazdasági szektor szinte minden szegmensében, a költséghatékonyság van mindenek felett. Ez egy nagyon jó menedzsment szemlélet, és valamilyen szempontból a műszaki embereknek is hasznos, hiszen folyamatos fejlődésre, fejlesztésre sarkalja őket. A legfontosabb kérdés a mai világban talán az energia kérdése, hiszen mint tudjuk, az erőforrások kifogyóban vannak, és minden egyes ipari szektor arra törekszik, hogy energiafogyasztását csökkentse. Ennek a szemléletnek a másik oldala, hogy az energiafogyasztások csökkentésével csökkenteni tudjuk a széndioxid kibocsátásnak a mértékét is. Ez azért fontos, mert ugye minél zöldebbnek kell lenni a mai világban, hiszen globális felmelegedést emleget mindenki. Tehát, hogyha a karbonlábnyomunkat csökkenteni tudjuk, az mindenkinek hasznos minden szempontból. Nézzünk egy rövid kalkulációt, hogy miért is fontos például az energia csökkentése. Egy tipikus 5 kW-os DVB-T alapsávi adó átlagosan 20%-os hatásfokkal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felvett teljesítménye összesen 25 kW. Ebből könnyen ki lehet számolni, hogy a 80% a hőveszteség formájában távozik a berendezésből a környezet számára. Ez összességében azt jelenti tehát, hogy egy év alatt 219 000 kWh fogyasztással rendelkezik egy 5 kW-os nagy teljesítményű DVB-T adó, amiből 175 200 kW hőveszteségre megy el. Ez, hogyha nagyon szemléltetni akarjuk és forintosítjuk, akkor azt jelenti, hogy 19 000 eurót elfűtünk az adótermekben gyakorlatilag. Ebből is látszik, és ez egy darab adóberendezésről szól. Ebből is látszik tehát, hogy a hatásfok javítása egy ilyen berendezésnél kiemelkedő kérdés, és kiemelt fontossága a mai világban. Mint ahogy az elektronika fejlődése magával hozza, a miniaturizáció folyamata révén a hely és a méret is folyamatosan csökken egy adóberendezésnél, míg az analóg technikában a megszokott dolog az volt, hogy egy nagy teljesítményű adó számtalan regben foglal helyet. A DVB-T-nél már megszokottá vált az, hogy egy nagy teljesítményű adó egyetlen egy adóregben el tud helyezkedni, külön a hűtőrendszerrel. A mai állapot szerint egyre jobban előtérbe kerülnek a multi-TX, vagyis hát multi-adós megoldások, ami azt jelenti, hogy egy rekken belül több nagy teljesítményű adó tud helyet foglalni, úgy, hogy még majdhogy nem az adástechnika mellett a hűtőrendszert is integrálják egyetlen egy rekben. Röviden és tényleg a teljesség igénye nélkül tekintsük át azt, hogy hogyan is képesek elérni azt a gyártók, hogy a hatásfok javuljon. Megpróbáltam kiemelni a méregfogát a dolognak és a kulcs tényezőket összefoglalni, de tényleg a teljesség igénye nélkül, hiszen az időnk az korlátos. Hogyha tekintjük a fenti jobboldali ábrát, akkor itt láthatjuk egy vezérlőfokozatról lejövő vezérlőjelnek az időfüggvényét, vagy az időtartománybeli képét, és megfigyelhető az, hogy az idő nagy hányadában nagyon alacsony teljesítmény értéken érkezik a vezérlőjel, és az idő nagyon kis hányadában vannak teljesítmény csúcsok, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz hatásfokkal rendelkeznek, ez a nagyon rossz hatásfok azért csak elég idézőjelesen mondanám, rossz hatásfokkal rendelkeznek a DVB-T adástechnikai eszközök, hiszen nekünk nem csak ezt az átlagos teljesítményt kell átvinni a végerősítő fokozatok számára, úgyhogy ne torzítson a sugárzás, hanem a nagy csúcsokat is, ami azt jelenti, nem engedhető meg az, hogy ezeknek a jelösszetevőknek a teteje le legyen gyakorlatilag vágva, csapva, hiszen Ebben az esetben erős nem lineáris torzítás állna elő a jelösszetevőknél, ami kritikusan rontaná a műsor minőségét, illetve a jel minőségét. Ez azt jelenti tehát, hogy viszonylagosan nagy dinamikával kell rendelkeznie a berendezéseknek a csúcsok átvitele miatt. Ez okozza az alacsony hatásfokot, természetesen a csúcsok átvitele miatt, és ahogy mondtam, a crest faktor csak minimális szinten tudjuk limitálni. Az Antenna Hungáriánál 2 évvel ezelőtt elkezdtünk kísérleteket folytatni arra, hogy hogyan tudunk megtalálni egy teljesítményfelvétel optimumot úgy, hogy a műsor a jelösszetevők minőségét nem csökkentjük. Ezt úgy értük el, hogy nagyon faramúci módon úgy értük el, hogy a végfokok tápfeszültségét elkezdtük limitálni, és megkerestük azt az optimum pontot, ahol még nem tapasztaltunk változást, mert a válcsillapítás és az összes többi minőséget adó mérési paramétereknél. Így van, tehát ez volt a tápfeszültség és a crest faktor limitálás kérdése, viszont ez a két tény a gyártókat mindenképpen arra sarkalta, hogy valahogyan érjük el azt, hogy a teljesítmény felvétel javuljon, és ezáltal a hatások is javuljon. A kiútkeresésnek úgy tűnik a mai nap, hogy 2 irányvonala van, a Doherty technológiának az újbóli elővétele, illetve egy úgynevezett envelope tracking, vagy más néven tápfeszültség követő eljárásnak az elve, illetve vannak még kísérleti fejlesztések más irányokban is, kapcsolóüzemű végerősítőkkel, viszont ez egy merőben más konstrukciót igényel, mint a megszokott meghajtó fokozat, végerősítő fokozat, és a csatornaváltások kérdése is itt erősen kritikus, úgyhogy erről a mai nap még nem beszélnék, inkább az első kettőről tényleg röviden a teljesség igénye nélkül. Mi is az a Doherty technológia? Hát mondhatni, hogy ez nem egy újdonság. William H. Doherty 1936-ban szabadalmaztatta ötletét, mely szerint megvalósítható úgy egy műsorszóró adóberendezésben működő végfok, hogy nem kifejezetten AB osztályban működik, hanem található 2 darab erősítő modul, majdhogy nem párhuzamosan egymással, egy AB osztályú és egy C osztályú. Az AB osztályú erősítő szolgál arra, hogy a linearitást megadja az erősítőnek. Ő szolgál arra, amit az előző ábrán is mutattam, hogy az átlagos teljesítményt átvigye. És található egy C-osztályú erősítő, amely gyakorlatilag a csúcsok átvitelére szolgál, és csak az idő nagyon kis hányadában működik. Ezzel együtt, ezzel a két tényezővel együtt lehetővé válik az a tény, hogy a DVB-T, vagyis hát egyelőre csak maradjunk műsorszóró adóberendezés végfokát, akár 33-38 fokos hatásfokra is feltornázzuk. Ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan is alkalmazható ez. A 2 erősítő egy lambda negyedes impedancia transformátor segítségével van kapcsolatban egymással. A működését most kihagyva megállapíthatjuk azt a tényt, hogy mivel bent van ez a frekvencia függő paraméter, ezért hogyan is alkalmazhatjuk ezt 400 MHz sávszélességben. Ez minden gyártónál egyedi kivitel. Van, aki egyszerűbben, van, aki kicsit bonyolultabban, nehezebb, keményebb felhasználó baráti attitűdöket igénylő módon valósítja meg, de mindenképpen az mondható, hogy ezek a teljesítményerősítő fokozatok nem alkalmazhatók teljes egészében úgy 400 MHz sávszélességben egy áthangolás során, hogy ne nyúlnánk valamilyen formában hozzá. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a meghajtó fokozaton a szintézert átállítjuk, és akkor hiba nélkül működik tovább az adás. Tehát vannak faramúci megoldások arra, hogy hogyan is dolgozták ki ezt a gyártók. Ebben nem mennék bele, mert mindegyik másféle megoldást alkalmaz. Van egy másik megoldás, az úgynevezett envelope tracking technológia, amely azt teszi lehetővé, hogy gyakorlatilag a meghajtó jellel egy időben a meghajtó jellel modulálva változtassuk a végerősítőknek a tápfeszültségét, ezzel elérve azt, hogy ne egy állandó tápfeszültségen dolgozzanak rossz hatásfokkal a teljesítményerősítő fokozatok, hanem változó tápfeszültséggel, amelyel megint csak fejleszteni, feltornázni tudjuk a hatásokat. A két technológia nagyon sok hatásfokjavulást okoz a berendezéseknél, ami azt jelenti, hogy átlagosan, kijelenthetjük azt, hogy átlagosan 35%-ra tornázták fel egy 5 kW-os nagy teljesítményű vízhűtéses DVB-T adónak a hatásfokát, és hogy megint csak visszatérjek a számokhoz, szeretném felvázolni azt, hogy mit is jelent konkrétan ez, akár még forintosítva is. Egy 5 kW-os DVB-T adónak a felvett teljesítményei 14,28 kW-ot jelent, amiből már csak 65%, már csak 65% a hőveszteség, ami 9,28 kW-ot jelent. Ez egy évben azt jelenti tehát, hogy 81.342 kW megy el hőveszteségre, szemben az előző néhány évvel ezelőtti megoldásoknak, ahol 175.200 kW ment el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megtakarítottunk gyakorlatilag 44 tonna szén-dioxid kibocsátást valamilyen ipari tevékenység során. Ez forintosítva azt jelenti, hogy körülbelül 3 millió forintot takarítottunk meg energiaköltségben egy darab DVB-T adóberendezésen. Hogyha a másik két ábrát tekintjük itt a jobb oldalon, akkor látjuk azt, hogy milyen arányokkal rendelkezik egy DVB-T és egy analóg TV adó teljesítmény felvétele országos szinten, bocsánat, az egész hálózatra vetítve országos szinten. Ha megnézzük, gyakorlatilag majdhogy nem a fele a DVB-T hálózat energiafogyasztása az analóg TV hálózatnak, és ne felejtsük el azt a tényt, hogy jelen pillanatban a DVB-T hálózaton 31 TV csatorna van, míg az analóg TV hálózaton 3 csatorna. Úgyhogy sokkal fontosabb ez az ábra, ami azt mutatja, hogy mekkora az energiafogyasztás, energiafogyasztás fordítódik egy darab csatorna átvitelére. Gyakorlatilag analóg csatornára országos szinten 588 kW, míg digitális csatorna esetén ez csak 28 kW. Ez azért nagyon jelentős eltérés. És most, hogy megismertük a jelenlegi állapotát a DVB-T fejlesztéseknek és a DVB-T fejlesztési kihívásainak, tekintsük át azokat, hogy milyen kihívások várhatók az Antenna Hungária felé ebben az évben. Az első és legfontosabb kihívásunk az a frekvencia cseréknek a megvalósítása a digital dividend miatt. Ide felrajzoltam önöknek, hogy átlássuk gyakorlatilag egy adástechnikai rendszernek a felépülését, egészen elindulva ez is a teljesség igénye nélkül, hiszen nyilván nem a teljes, nem kapcsolódnak a kiegészítő berendezések hozzá, de ami csak minket érint most a frekvencia cserék szempontjából. Az első rész az adó, az adástechnikai részben az első az adófokozat, a szűrő vagy kombájner fokozat, és utána van egy antenna. Az adóhálózatunk felépülése, ugye, ahogy említettem, jelen pillanatban áll alapsávi adókból, gapfillerekből és átjátszó adókból. Az alapsávi adók egyértelműek, a gapfiller, hiszen azok megkapják a modulációt mikrohullámú átviteli hálózaton optikán. A gapfiller az egy mobilosok számára ismert technológia, gyakorlatilag az az azonos frekvenciás átjátszónak a definíciója, illetve hát beszélünk még ugye átjátszó adóberendezésekről, amik egy adott frekvencián veszik, elshiftelik, majd egy másik frekvencián adják a műsortartalmat. Beszélünk adott típusonként M plusz 1 rendszerekről, dual drive rendszerekről, ez annyit tesz, hogy M plusz 1 esetén N darab üzemi adóról és egy darab tartalékadóról beszélünk. Dual drive esetén pedig nem az egész entitás van leklónozva gyakorlatilag, hanem csak a meghajtó fokozat és a végerősítő, a hűtőrendszer, ez mind közös. Összegző szempontjából mi az Antenna Hungáriánál csak a CIB, vagyis hát a konstans impedance balance megnevezésű kombájnereket használjuk. Ezek is láthatók itt a képeken. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindegyik kombájner áll 2 darab 3 decibeles hibridből és 2 darab szűrőbankból, amelyek megvalósítják az ECSI szabványokban követelt csatornamaszkoknak a meglétét. Hova is kell belenyúlnunk ebbe az ábrába ahhoz, hogy el tudjunk vándorolni új frekvenciákra? Adó oldalon nagy kihívást jelent az, hogy az adástechnikai eszközöket átállítsuk új frekvenciákra, hiszen ezek a berendezések is azért rendelkeznek itt-ott szűrőfokozatokkal, amiket nekünk át kell hangolni egy frekvenciaváltás során, illetve mindenképpen a meghajtóknak a szintézereit azt állítanunk kell. Ez nem ennyire egyszerű, mint ahogy most hangzik elsőre, hiszen nagyon sok beállítást igényel, hogy megfelelő minőségre hozzuk egy csatornaváltás után a DVB-T jelet. Adó oldalon. Szűrő oldalon nyilván a hibridek szélessávon létén ezekhez nagyon nyúlni nem kell. Az egészet tekintve persze finom hangolni kell a rendszert, viszont a két szűrőt mindenképpen át kell hangolni, tehát ez a másik kritikus pont, ahova be kell avatkozni egy ilyen frekvenciaváltás során. Hát illetve még az antenna kérdéses, amikről azért el lehet mondani azt, hogy az egész UKF sávban kielégítő paraméterekkel rendelkeznek ahhoz, hogy egy ilyen frekvenciaváltás ne okozzon gondot. És ide most csak az alapsávi adóberendezéseket értem, nem beszélve a gapfillerekről és az átjátszókról annyira nem is. Gapfillerek esetén, mivel azonos csatornás átjátszást valósítunk meg, ezért elválasztási kérdésekkel mindenképp foglalkozni kell abban az esetben, hogyha alacsonyabb csatornák felé vándorolunk el. Nyilván, ahogy említettem az elején, ez az ábra nem mutatja még a kapcsolódó berendezéseket, de a monitoring távfelegyeleti eszközökhez is hozzá kell nyúlni, hiszen változik a hálózat, változtatni kell ezeket is, és ezeknek paralel módon le kell ezeket a változásokat követni. Ezek voltak a műszaki kihívások, és most megint a számok oldalára visszatérve nézzük azt, hogy milyen szervezési kihívásokat jelent ez az Antenna Hungária számára jelen pillanatban. 54 telephely, 54 kritikus telephelyen rendelkezünk jelen pillanatban, amelyek érintettek a frekvencia cserékben, és ezen az 54 telephelyen 67 frekvenciáról kell elvándorolnunk valamilyen alacsonyabb csatorna felé. Az áthangolást az Antenna Hungária kettő ütemben tervezi megvalósítani, lévén, hogy kötöttek vagyunk az analóg lekapcsoláshoz, hiszen ekkor válnak szabaddá azok a frekvenciák, amiket mi később ugye megcélzunk. Ez azt jelenti, hogy az analóg lekapcsolás első üteme után, tehát július 31-e után Budapest, Szentes, Kaphegy és Szeged és az ezekhez tartozó gapfiller telephelyeken tervezzük megvalósítani a frekvenciacseréket, hiszen ezek azok a telephelyek, amiknél az analóg kapcsolás megtörténik július 31-én. Az áthangolás harmadik üteme lesz számunkra igazán a kemény falat, hiszen ahogy megnézzük, azért a jelentős hányada a frekvenciáknak az erre az ütemre tolódik át. Ezt az Antenna Hungária minden megfontolás és minden műszaki szempontot figyelembe véve novemberben szeretné megvalósítani, hogy elérjük december hónapra azt az állapotot, hogy gyakorlatilag megvalósítottuk az összes frekvencia cserét. Ezzel párhuzamosan, természetesen, ha csak ez lenne a feladat, akkor már boldogok lennénk, de a napi üzemvitel mellett és ezek mellett a frekvencia cserék mellett még meg kell valósítanunk a BMUX hálózatnak a bővítését, hiszen ahogy leáll július 31-én Budapest, Szentes, Kaphegy, Győr és Szegeden az analóg műsorszórás, úgy lehetővé válik, hogy elindítsuk a B-multiplexet a felszabaduló csatornákon, ahol jelen pillanatban még nincs, és ez Szentes és Kaphegy, valamint a hozzátartozó gapfiller telephelyeket érinti. A szervezési kihívásokat merőben segíti az jelen pillanatban, hogy megpróbálunk bevezetni valamilyen módszertant, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy projektmódszertan tűnik a legbiztosabb pontnak, amihez hozzá tudunk nyúlni, és ez szerint működni, így megpróbáljuk még ezek felett megvalósítani, meghonosítani a PMI módszertan bevezetését is az Antenna Hungáriánál. És az utolsó dián szeretném bemutatni azt, hogy ezek után, tehát a frekvencia cserék után mi a következő nagy kihívása az Antenna Hungáriának. Nyilván a frekvencia cserékkel párhuzamosan a BMUX hálózat bővítése, illetve ugye ahogy a hatósági szerződésben benne van, az új hálózatoknak a kiépítése a már meglévő 65 telephelyen, amelyeken mi már ezeket az üzemeltetés szempontjából hatékonyabb, energiatakarékosabb megoldásokat preferálnánk. Kaphegy és Szentes is például Doherty üzemű végfokokkal indul el, melyeknek a hatások a 35%. Megpróbálunk nagyon, nagyon zöldek lenni a jövőben. Ez mellett az Antenna Hungáriának feladata még 25 új telephely létesítése is, melynek listáját és az egyeztetéseket majd az NMHH-val közösen fogjuk megtenni. és gyakorlatilag a BMUX hálózat és az új hálózat kiépítése mellett még ez a legfontosabb célkitűzésünk. A bővítés végére, tehát az mondható, hogy 5 multiplexen 450 adóberendezéssel és 98%-os lakossági lefedettség felett fog minden multiplexen rendelkezni az Antenna Hungária. A végső kiépítés után, és elnézést kérek, de ezt az antenna cserét egy ponttal följebb kellett volna tennem, még a jövő év során a 6 darab telephelyünkön lévő ideillenes antennarendszert le fogjuk cserélni, amely Kiskörös, Pécs, Kékes, Nagykanizsa, Úzd, Aktelek és Sopron telephelyeket fogja érinteni. És ennyi lett volna hát az én rövid előadásom. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet és a meghívást is, és ha kérdés van, akkor megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni.
Fiala Károly, Magyar Telekom. A kérdésem az, hogy az Antenna Hungária tervezi-e a DVB-T2 átviteli technológia bevezetését, és ha igen, milyen ütemezéssel? Azért kérdezem ezt, mert a 2015-ös rádiótávközlési világértekezleten döntés fog születni a 700 MHz-es digitális hozadék 2 sáv mobil szolgálat célú felosztásáról, tehát tovább fog szűkülni a digitális műsorszórás részére rendelkezésre álló frekvenciatartomány. Köszönöm szépen.
Köszönöm a kérdést. Jelen pillanatban a DVB-T technológia és a DVB-T hálózatnak a kiterjesztése az abszolút célkitűzésünk. Természetesen, ha a lakosság oldaláról tekintjük, akkor még ez a digitális átállás DVB-T szempontjából sem tekinthető teljesen lefutottnak, úgyhogy az abszolút célkitűzésünk az az, hogy a DVB-T hálózat és a DVB-T lakosság számára elérhetőség biztosítását elérjük, és csak ezután valósulhat meg a DVB-T, vagy éppen a DVB-T technológia konvertálása DVB-T2-re, vagy egy új hálózatnak a kiépítése esetlegesen DVB-T2 technológiával. Tehát mindenképpen ezek után a lépések után, amelyiket itt felvázoltam.
Mi az időtemezés?
Jelen pillanatban nincs erre időtemezés.